Mennyei atyánk, sok kegyelemre van szükségünk, és olyan biztonságos tudni, hogy ez a kegyelem a rendelkezésünkre áll, hogy valójában az életünknek a célja ez a kegyelem, ennek a kegyelemnek a lelepleződése, megdicsőülése. Mert hisz az örök korok korain át rajtunk akarod megmutatni a kegyelmednek mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságodból. Ez a szerepünk. Mi azok vagyunk, akik Isten jóságát tükrözzük. Taníts minket erről ma. Nevelj minket, tégy minket érett emberekké, akik helyesen ítélik meg az élet dolgait, akik igaz ítélettel nézik a világot, a testvéreiket, önmagukat, akik különbséget tudnak tenni fontos és lényegtelen között, akik tudnak harcolni és tudnak elengedni. Tégy minket igaz és szerető emberekké. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. És volt még egy imakérésünk, Tamás, hogy hívják még egyszer? Lívia néni. Lívia néniért szeretném, ha még imádkoznánk. Idős és nagyon beteg hívő asszony. Úgyhogy csak kérlek titeket, hogy egy percre imádkozzunk érte. Mennyei atyám, hozzád emeljük Lívia nénit, és tudjuk, hogy neked van egy különleges gondoskodásod, egy különleges vigasztalásod az ő számára. És arra kérünk, hogy fejezd ki magadat ő felé, érintsd meg őt a szellemében, és adj neki nagyobb kegyelmet. És ne csak neki, hanem az egész háza népének, akik körülötte vannak, és vigasztalják őt. Különösen áld meg Tamást, Uram, és hálásak vagyunk mindannyian az életéért, a hitéért, a hűségéért. Csak köszönjük, Uram, és legyen Lívia nénivel a te szereteted szerint, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy lássuk, van itt néhány vers, amit igazából megnézhetnénk, és ez az a gondolat, hogy a kegyelem, amely minket helyreállított, a kegyelem, amely szabaddá tett minket, igazából teljes. Olyan könnyű részlegesen gondolkozni, olyan könnyű egymással összeférhetetlen kategóriákat mégis összepárosítani. Nagyon könnyű ezt megtenni. Könnyű azt mondani, hogy kegyelem, kegyelem, és közben törvény, törvényt gondolni. Nagyon könnyű azt mondani, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg, és közben mégis igát hordozni, és nem az övét, hanem a világét, nem az övét, hanem a magunkét, és mégis bűntudatban, szorongásban, akár félelemben élni. Olyan könnyű a dolgokat elmaszatolni és összekeverni. A világ megtanított minket így gondolkozni. Ugye nem akarok ebben nagyon belemenni, de Hegel óta a szintézis az a logikai alapelv, amivel a világot megpróbáljuk megközelíteni. Ami valami olyasmit jelent, hogy két egymásnak ellentmondó dolog egyszerre igaz lehet, csak nézőpont kérdése. Sőt, mivel így van, ezért az egymásnak ellentmondó dolgokat együttesen kell figyelembe venni, és a belőlük származó végeredményt fontolóra venni. Azaz minden kegyelem De be kell tartanod a törvényt. Úgyhogy kegyelem is van, és törvény is van. És a kettő nem Krisztusban oldódik fel, ahogy az Új Szövetség tanítja, hanem mi megpróbáljuk összegyúrni valahogy. Egyfelől tudom, hogy kegyelemből megúsztam, és másfelől belehúzok, hogy nehogy elveszítsem a kegyelmet. Vagy azt mondom, hogy persze kegyelem, de azért ezt mégse lehet. És azt várom a testvéremtől, vagy önmagamtól, hogy azért fizessen legalább egy kis bűntudattal, egy kis vezekléssel, egy kis sajnálattal, egy kis megbánással azért, amit tett. Emberi fizetséget követelek, miközben a nyelvemmel, a számmal azt vallom, hogy nincs szükség fizetségre. Keverem a dolgokat. És nagyon sokáig én magam is éreztem, hogy az evangélium nem szabadított meg engem. Tehát olvastam én a Bibliában, hogy egyszer s mindenkorra tökéletessé lettem téve egyetlen áldozattal, de aztán láttam magamon, hogy még mindig bűnöket követek el, még mindig tökéletlen vagyok, és ezek miatt a bűnök miatt megbüntettem magam bűntudattal, nem is tudom, önfegyelemmel, és nagy igyekvéssel, és ó, én vétkem, tudod, és nem voltam szabad. Miért? Mert megengedtem, hogy két rendszer egyszerre éljen a gondolkodásomban. Szintetizáltam. Nem lehet, hogy a kegyelem teljes kegyelem. Nem lehet. Nem. Úgyhogy nézzük meg ezeket a verseket. Róma 3.23. Jó, ezek csak alapversek. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. 2 Korintus 5.21 és 17. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Róma 4.5. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. A 4. vers, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Itt van a két tézis, ugye? Szembeállítja Pál a két gondolkodásmódot. Vagy dolgozol érte, és akkor tartoznak vele, és akkor nem kegyelem, akkor munka, akkor törvény, akkor egy szintnek a megütésével méltóvá válok rá. Vagy hit által, de akkor nem cselekedetekért van, hanem hitből, azaz egy ajándékot elfogadva, és ez a hitem, az elfogadásom számítatik igazságnak. Két egymást kizáró rendszer, amit sokszor buzgóságból, sokszor rosszul értelmezett, nem is tudom, erkölcsiséggel össze akarunk keverni. Hát nem lehet az, hogy engem ne izgasson a bűn. Akkor még azt hiszik, hogy én ezt jónak tartom. Nem. Azért megostorozom magam miatta. Meg ha már magamat ostorozom, akkor téged is. Nem? És ugye, tehát a hívő, aki érti, hogy hit által szabad, ő sem szereti a bűnt. Ő is gyűlöli a bűnt. Sőt, lehet, hogy jobban gyűlöli, mint te. De jobb fizetséget tud rá, mint a bűntudat, az ostorozás, az igyekvés. Látja azt a brutális, kegyetlen és örökkévaló fizetséget, amit Isten fizetett a bűnért. És megtörik ez alatt. És azt mondja, hogy ez elég. Elég volt az atyának, és elég nekem is. Itt van ez a szörnyűség, ami pusztít, engem pusztítja a testvéremet a bűn, de nem uralkodik rajtam. Nincs már hatalma rajtam, hisz ki lett fizetve. Igen, itt látom magamban. Igen, elkövetem, de nem uralkodik. Szemtelenül nézem, megvallom, helyreállok, és szabad emberként megyek tovább, miközben gyűlölöm. És lám-lám, egy ponton elhagyom, egy ponton kinövöm, de ha nem is növöm ki, szabad vagyok tőle, nem uralkodik rajtam. Igen, a régi bűnös természetem elköveti, megvallom, és szabadon tovább megyek, mert számításba vettem az igazi fizetséget. Ez két külön rendszer. Ez két külön rendszer. Az egyik le akarja mosni a vért a kezéről, a másik pedig látja a bárányvérét, amely már lemosott minden vért, amit a bűn ontott. Két külön rendszer. Jó, és a kettőt nem keverheted össze. János 6:29. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Jó? Istennek tetsző dolgot akarsz tenni? Higgy abban, akit ő küldött, amit ő mondott, és amit tett. Ez az Istennek tetsző dolog. Ez az a rendszer, amit az új szövetség felemel. Hit által vagyunk igazak. Hit által állunk, hit által történik minden, nem cselekedetekért. Efézus 2:8, ugye? Nézzük meg azt is, ha már egyszer itt vagyunk. Mit mondtam, mennyi? Efézus, de Efézust mondtam, ugye? Másodszorra. Az Filippi volt, azt hiszem. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. 9. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Jó, ez a lényeg. Úgyhogy a győzelmünk, a miénk a bevégzett munkában van. És a jó hír, hogy ezt a munkát nem te, és nem én, és nem is a testvéred végezte be. Egy olyan munka miatt van győzelmünk, vagyunk szabadok, amit valaki más, Krisztus végzett el, mégpedig teljesen. Most, hogyha ez így van, akkor nem mérhetünk más mércével, mint ezzel. Sem magunkat, nincs jogom magamat kárhoztatni. Nem tehetem meg. Akkor gyakorlatilag, ha magamat kárhoztatom, azt mondom, hogy hé Isten, lehet, hogy a te bevégzett munkád bevégezte mindenütt, de itt nem. Úgyhogy te tévedsz, és én nekem igazad van, te egész jól csináltad a világ 99,9%-ában, de nálam elhibáztad. Melyikötök merne odaállni Isten elé, és ezt az érvelést végigvinni? Márpedig, ha kárhoztatom magam, valami ilyesmit csinálok. Nincs alapom rá. Hisz valaki más végezte el az én szabadításomat. Igen, én egy nagy béna állat vagyok. Bocsánat. Képtelen, tehetetlen, és így tovább. De mi köze ennek ahhoz, hogy Isten fia vagyok, szabad és szeretett? Egy nagy béna állat vagyok, akit Isten megszabadított. És nekem nincs mivel dicsekednem, hanem azzal, hogy Isten megszabadított. És ez a végső valóság. A többi meg csak részlet, amivel Krisztus a tapasztalati, folyamatos megszentelés munkáján keresztül majd elbánik. Azt se én csinálom. Ugye? Filippiben azt a jó munkát, amit elkezdett, elvégzi arra a napra. Filippi 6. Éppen ezért meg vagyok győződve 1:6 arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Jó, úgyhogy abban a pillanatban, amikor az igazságunkat nem Krisztusból merítjük, igaztalanok vagyunk a gondolkodásunkban. Akár ha kárhoztatom magam, akár ha felépítem magam. Hú, milyen ügyes srác vagyok én. Hát nézem, milyen jó órát tartok. Hát látom rajtatok, hogy tetszik. Hű, de ügyes vagyok. Kész. És a gondolkodásomban igaztalan vagyok. Már nem is vagyok a pályán. De ha azt mondom, hogy Isten szolgál most felénk, és igen, ő hozott minket ide, és most tesz valami nagyszerűt, aminek örökkévaló jelentősége van, és tökéletes. Melyikünk méltó arra, hogy részese legyen Isten országának, és munkájának, és dicsőségének? Egyikünk sem, de hitből, kegyelemből, ajándékból mindannyian részesei vagyunk. Mennyire? Egyformán. Egyformán. Úgyhogy a legnagyobb bűnt akkor követjük el, amikor emberi fizetséget követelünk, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Krisztus már kifizetett mindent. Jó? És ezt sokszor megtesszük. Tudjátok, mikor tesszük meg ezt leginkább? Amikor sérelmeink vannak. Amikor sérelmeink vannak, akkor valahogy az érzelmek felülkerekednek, az indulatok elszabadulnak, és könnyedén felülbírálják mindazt a meggyőződést, ami a józan pillanatainkban uralkodik a lelkünkön. Ugye? Ott van a feleségem, és én azt mondom, hogy ő egy királynő. És én szeretem őt. Egész kivéve akkor, amikor addig piszkál, amíg fehéren izzani kezdek, és a végén felrobbanok. Amit valószínűleg Isten enged meg azért, hogy a jellememet megpróbálja. És ezt jól is teszi, mert nem tudtam, hogy fel tudok robbanni. Márpedig fel tudok. És amikor felrobbanok, akkor hát higgyétek el, elfelejtem én ezt, hogy van ez a bevégzett munkával. Ugye? Meg vagyok bántva, és a megbántottságom az bosszú után liheg. Tudod, ha nekem fáj, fájjon neked is. És töröm rajta a fejem, hol van a leggyengébb pontod, ahol én is el tudlak kezdeni piszkálni. Ugye? És persze ez lehet, hogy nem ilyen tudatosan zajlik, de a keserűség, az érzés, amikor egy negatív élményben megkeményedtem, amikor feladtam a reményt, amikor keserű vagyok, az egy olyan, amelyik nem érti és nem is akarja érteni a kegyelmet. Ez egy olyan állapot, amelyik bosszú után liheg. És nem tudom, hogy kinek milyen sebei vannak az életben, de könnyen lehet, hogy vannak olyan területek az életünkben, ahol a sebeink miatt egy picit keserűek vagyunk, és ez a keserűség nem engedi, hogy tisztán és igazán gondolkozzunk. Lehet, hogy voltak nehéz évek az életedben, és a pénzügyi nyomásra félelemmel és rettegéssel reagálsz. És nem gondolkozol benne tisztán. Vádolod Istent, és aggodalomba süllyedsz. Holott meg vagy szabadítva. Holott, ha ő veled, kicsoda ellened. Holott csak örömmel viselt hosszú tűrésre tanít. És ott van a testvéred, akitől számítottál valamire, hogy mondjuk köszön neked, és nem köszönt. Hogy amikor beteg vagy, meglátogat, és nem látogatott meg. Amikor neki kellett volna várnia rád, és nem várt meg, akkor egyszer csak már mintha nem számítana az, hogy Krisztus mindenért fizetett. Jó? Nem kéne, hogy így legyen. És fogjuk ezt a gondolatot még tovább csűrni. Nézzük meg a gyülekezetnek akkor ezt a hét vétkét. Példabeszédek 6:16-19-ből fogjuk olvasni. Jó, ez a következő nagyobb rész a gyülekezet szellemén belül. Példabeszédek 6. Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt, hét dolog utánatos előtte. A nagyra vágyó szemek, 1, a hazug nyelv, 2, az ártatlan vért ontó kezek, 3, A gonosz terveket koholó szív 4, a rosszra sietve futó lábak 5, a hazugságot beszélő hamis tanú 6, és a testvérek között viszályt szító ember 7. Lássuk, hogy Pastor Stevens milyen magyarázatot fűz ehhez a 6 vétekhez. A kevés szemek. Az első a gyakorlatilag a büszkeség bűne, amely a másik ember fölé helyezi magát. Nem tudom, ismeritek-e azt a hozzáállást, ahol az önbecsülésemet, a saját tartásomat azzal próbálom akár csak belül önmagamban életben tartani, vagy emelni, hogy másokat lenézek. És persze lehet, hogy ez nem is fejeződik ki, de azért tudom, hogy jobb vagyok nálad. Hey, rád nézek, felmérlek. Bingo. Jobb vagyok. Hát, téged inkább nem nézegetlek. Tudod, és ez a hozzáállás van ott. Egy kevésség, egy büszkeség, amely legyőzni akarja a másikat. És aztán van az a látás, amelyik szeret, és amelyik az értéket keresi a másikban. És a másikat örömmel önmaga fölé emeli. Keresi ezt, hogy hogyan tudja a másikat többnek látni önmagánál. Tudod, van az a készfogás, amelyik lefelé húz, föntről, és van az, amelyik fölemel. És az egyik emberrel beszélsz, és valahogy egy senkinek érzed magad utána, és a másikkal beszélsz, és úgy távozol onnan, mint egy király. És ez az első. A kevés szemek. A második a hazug nyelv. És itt persze arra gondolunk, hogy tudod, nem mondtam meg, hogy én ettem meg a tejfölt. Vagy azt mondtam, hogy nem én ettem meg. Közben bevágtam. De vajon ezek a hazugságok azok, amik igazán számítanak az örökké valóságban? Persze, a hazugság az én szívemről árul el valamit, az alapvető hozzáállásomról. De ami fölött könnyedén elsiklik az az ember, aki buzgón elítéli a tejföl letagadását, de más hazugságban viszont könnyedén belemegy. Például egy ilyenbe a farizeus, aki tagadja Krisztus evangéliumának a teljességét, aki tagadja 1 Korintus 13-at, aki hazudik a Krisztusban való szabadságunk ellen, aki azt mondja, hogy Krisztus nem szabadított meg téged egészen, még az én szabályaimnak és törvényeimnek a rabja vagy. A bűntudatom, amelyik azt mondja, hogy Krisztus nem szabadított meg, hazudik. A panaszkodásom, amivel azt mondom, hogy nyomorult az életem, hazudik. Hazudik. A hazug nyelv. A harmadik, az ártatlan vértontó kezek. És emlékezzetek a hegyi beszédre, ahol Jézus a törvényt a szív szintjére emelte, azzal, hogy a törvény szellemét elmagyarázta. Azt mondta, nem az a baj, hogy megölsz valakit, hanem az, hogy gyűlölöd. És persze mi sose ontanánk ártatlan vért, tehát mi nem olyan kultúrában élünk. De légy nyugodt, az, ami a szívben van, csak azért nem jön ki, mert a kultúránk nem az. Hogyha egy verekedős, középkori, barbár világban élnénk, akkor ugyanaz az indulat, amivel tudod, rárántom a kormányt a sofőr másik autósra, ugyanazzal az indulattal le is vágnám a fejét. Csak nem abban a kultúrában élünk. És az első emberi gyilkosságot a kegyelem és az emberi cselekedet alapján való igazság jelenségére adott válaszként követték el. Emlékeztek erre? Káin és Ábel. Káin bárányt adott hitből, Ábel pedig a... Fordítva, igen, Ábel világos bárányt, és Káin pedig a saját munkájával a föld gyümölcséből vitt Istennek. És amikor aztán az ő munkáját, az ő igyekezetét, az ő igazságát nem fogadták el, akkor vérszomj született benne, és megölte a testvérét. És ezt mondja Pastor Stevens, hogy ha nem fogadjuk el, amit Krisztus vére tett, akkor előbb vagy utóbb mi is embervért akarunk majd. Persze nem késsel, hanem csak az önigazságommal, az ítélkezésemmel, a kiábrándultságommal, a hatalomvágyammal, a törvényeskedésemmel. Jó, a negyedik. Álnok gondolatokat forraló elme. Itt a definíció az, hogy hamis információk alapján történő negatív fontolgatás. És itt a hamis információ nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tény, csak egy hamisan értelmezett tény. Egy az önigazságomra összpontosító tény. Nem köszönt nekem. Nem köszönt. Ez tény. Hanghullámok nem jöttek. Ez nem szeret engem ez az ember. Pedig mennyi jót tettem vele. Ez a hála. Biztos azt a pénzt sem fogja megadni, amit kölcsön adtam neki. Pedig az nagyon kéne. És ez megy tovább. Álnok gondolatokat forraló elme. Az álnokság az a tulajdonság, amely, hogyha Istennel szemben mutatkozik meg, akkor azt jelenti, hogy rosszabbat gondolok Istenről, mint amilyen. Az álnoksága az, amikor feltételezem, hogy Isten nem szeret engem. Az álnoksága az, amikor valakinek lerombolom a jellemét a saját elmémben. Jó, és ezt megtehetem egy testvéren is. Jó, a gonoszra sietve futó lábak. Jó, az álnokság plusz a készség arra, hogy cselekedjek, az ide vezet. Tehát az előző megvalósulása az, hogy tetrekélek. Tudod, a Péter nem köszönt, nem akarja megadni a tartozását, már nem szeret engem. Akkor hadd mondjam el neked, hogy mit tudok még a Péterről. És már benne vagyok egy gonosz tettben. És a következő a hamis tanúzás. És ennek talán a legsúlyosabb formája az, amikor a Golgota, amikor az életem a bevégzett munka ellen tanúskodik. Amikor gyümölcstelen az életem. Vagy amikor a világnak termek gyümölcsöt. Keresztény vagyok, de az egész nem ér semmit. Bárcsak ne lennék. Hamis tanú vagyok. Fölállok a világ előtt, és azt mondom, hogy Krisztus nem elég. És aztán háborúság az atyafiak között. És úgy írja a Pastor Stevens, hogy az én felmagasztalása, az énnek a kereszt és a bevégzett munka fölé magasztalása mindig háborúsággal végződik. Oké, ha én magamat akarom érvényesíteni, a saját igazamat, véleményeimet, benyomásaimat akarom érvényre vinni a kereszttel szemben, akkor annak háborúság lesz a vége. Figyelj, tuti, hogy meg fogsz bántani. Tuti, hogy össze fogunk veszni. Tuti, hogy az utamba kerülsz. Tuti, hogy te leszel az oka annak, hogy én, tudod. És itt ez a lényeg. Én akarok, én vagyok, és nincs megtörtség, nincs engedés, nincs teljesség Krisztusban, hanem ha ütközhetünk, én ütközni fogok, és gondunk lesz egymással. Rendben. Jó. Miért volt jó erről beszélni? Fogalmam nincs. Talán azért, mert ezt a hét dolgot gyűlöli az Úr. És ez a hét dolog sokkal inkább mutatkozik meg a kegyelemhez való viszonyunkban, mint a hétköznapi tetteinkben és a nem is tudom, a külsőségekben, amire annyira figyelünk, ugye? Én nem vagyok én gyilkos, nem vagyok én hazug, nem vagyok én álnok ember, de ha jobban megnézzük, akkor mindezekre igenis képesek vagyunk a szívünkben. És mindezektől akkor menekülünk meg, hogyha ha gazdagon lakozik bennünk Isten kegyelmének az igéje. Ha ez a szeretet, ami tőle jön, uralja a lelkünket, a gondolatainkat, a vélekedéseinket, az érzéseinket. És készek vagyunk a keresztnél élni. Jó. Következő gondolat, mi az üzenetünk? Jó, és három témánk van még. Az első, mi az üzenetünk, aztán a gyűjtés szelleme, és aztán a királyi törvény. Jó. Nézzük meg Filippi 3:9-et. Olvassuk el a 7. verstől. Ezt Pál mondja, olvassuk el a 4-től. Miért ne olvasnánk a 3-tól? Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. És itt Pál ezelőtt a kutyákról beszélt, azokról a megmetéltektől, akik a judaizálók közül valók voltak, olyan emberek, akik vissza akarták állítani a mózesi rendet, akik el akarták lopni a kegyelmet. És azt mondja, jóvakodjatok tőlük, a kutyáktól, a gonosz munkásoktól, a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benjamin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, a buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ezt hányan tudnánk elmondani? Tudod, csak test szerint. Úgy gondolom, hogy Pál jól játszotta a törvényesdit. Csúcs módon. Ő volt a Superman. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, és itt a lényeg, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. És ez az üzenetünk. A becsapottság csúcsa az, hogyha azt valljuk, hogy Krisztus képviseljük, majd aztán mégis személyes igazságot hirdetünk. A csodálatos cselekedeteink, a nagyszerű erkölcsünk mind nem ér semmit. Olyan könnyű, miközben azt mondom, hogy kegyelem, mégiscsak emlékezni a csodálatos tetteimre. Zsidó vagyok, héberek közül való héber, farizeus. Egyetem, én ismerem a Bibliát. A buzgóság szempontjából evangelizálok, bibliatanulmányt vezetek, vidékre járok szolgálni. És mi van még, ugye? A törvényben követelt igazság, ugye mi az igazságot? Igazság szempontjából pedig fedhetetlen. Csak járj utánam, és meg fogod látni, hogy nincs bűnöm. Jó, aprók vannak. De csak nézd meg, hogy milyen jól csinálom. És lehet, hogy nem is mondom, csak úgy tudom. Jól megy. Sínen vagyunk. Hát igen. És ez becsapottság. És azt mondja Pastor Stevens, hogy vagy halottak vagyunk Krisztusban hit által, vagy, és ez kemény beszéd, halottak vagyunk Krisztusnak, mert törvénykező és testi módon élünk. Ugye az élet az közösség, és egyetlen egy alapon lehetek közösségben Istennel, és ez a bevégzett munka, ez a kereszt. Nincs más út az ő jelenlétébe, semmilyen más út nincs. És ha nem ezen az alapon jövök, akkor rossz ajtón kopogtatok. Nem vagyok közösségben Krisztussal, amikor a csodálatos tetteimben, és erkölcsömben, és nagyszerűségemben élek. Igenis szemétnek kell, hogy ítéljem. Skubola, ez a görög szó, mit jelent pontosan? Szemetet jelent, ugye? Mit? Trágyát. Trágyát jelent. Nem akartam mondani. Tudjátok. Igen, olyan igazságom nincs, hanem van Krisztustól. De az érinthetetlen, az teljes, az abszolút, az bevégzett, az biztonságba helyez. Miért lennék olyan őrült, hogy lecserélem ezt a szuper igazságot az én cselekedeteimen alapulón? Miért csinálnám? Hát a büszkeség miatt. Mert az utóbbival Isten dicsekszik, és én legfeljebb ő vele, az előbbivel meg én dicsekedhetnék. Az én dicsőségem, vagy Istené. Filippi 1.9.11. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ezt elolvasom még egyszer. Azt mondja, hogy és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság miét? Gyümölcsét. Hogyan? Jézus Krisztus által. Kinek a miére? Isten dicsőségére és magasztalására. A tisztaságról mi jut eszetekbe? Nekem egy tisztára subickolt felület, ugye? Egy fénylő, egy megfürdetett kutya. Csak mert a nem megfürdetett, az nagyon nem tiszta. De a megfürdetett sem biztos, mindegy. Tehát valahogy így, ugye? De ha mondjuk arra gondolsz, hogy liszt, akkor mikor tiszta a liszt? Ha nincs közte homok, ha nincs benne más, ugye? És ez egy másik fogalom, ugye? Hogy tiszták legyünk. Én azt gondolom, hogy a mi tisztaságunk sose lesz az a fényesre polírozott, talán a mennyben. De az a tisztaságunk lehet, ahol az elménkben nincs homok. Ahol az elmémben Krisztus van. Ahol az elmémben hit van. És azt gondolom, hogy igaz vagyok hit által, kegyelemből. És nincs belekeverve a munkaprogram. Nincs belekeverve a teljesítményem, az, amivel lenne dicsekedni valóm, ha akarnék testszerint dicsekedni. Úgyhogy a másik, hogy a szeretetben kell növekednünk. Nem azt írta itt, hogy imádkozom azért, hogy végre mindent helyesen csináljatok, és ne késsetek el óráról, és ne kövessetek el több bűnt, és buzgón evangelizáljatok. És, tehát, hogy olvastatok itt ilyet? Nem, azt olvastuk, hogy a szeretet gazdagodjék ismerettel és igazi megértéssel. Azt mondja, hogy a szeretetet könnyű félreérteni. Könnyű gyereknek lenni a szeretetre nézve. Könnyű, úgy értem, tudatlannak. Ezt értem a gyerek alatt. Könnyű félreérteni a szeretetet. A világ például félreérti a szeretetet. Mi történik, ha félreértem a szeretetet? Akkor az élet üzemanyaga nem jut el hozzám. Az olyan, mintha vizet tankolnék a kocsimba. A kocsim nem megy mással, csak történetesen ez egy benzines, 95-ös üzemanyaggal megy, benzinnel. Ha vizet tankolok bele, menni fog? Ha nagyon erőlködök, akkor sem? Tehát ha iszonyatosan nyomom a pedált, akkor sem fog menni? Miért nem? De ha még jobban nyomom? Ha esetleg a tolom, akkor is 60-70 nehéz lesz. Mi? Mert az autó úgy működik, arra lett kitalálva, hogy üzemanyaggal működjön. Az ember szeretet által működik. Kegyelem által működik. Ha félreértem, ha félreismerem a szeretetet, akkor ha azt gondolom, hogy az víz, akkor vizet fogok tankolni. Ezt értitek? A szeretet nem az, aminek a világ hiszi. Minek hiszi a világ a szeretetet? Mondjatok egy-két dolgot. Milyen a világi szeretet? Igen, ez egy jó definíció. Ugye, igen, tehát az önző, először is önző a szeretet, egy érzés, amit akkor érzek, amikor úgy érzem, hogy kifogtam a lottóötöst. Ugye, amikor valamilyen nyereséghez jutok a másikon keresztül, az az érzés, az a vonzalom, az a ragaszkodás, amit átélek, ezt hívom szeretetnek. Ugye, és ha ez kölcsönös, akkor szeretjük egymást. Mi valami olyasmit jelent, hogy te fogsz engem használni arra, hogy boldog légy, és én téged foglak használni arra, hogy boldog legyek. Akkor egy másik, ugye, hogy a szeretet feltételes. Feltételes. El lehet játszani. Ugye ezt mondtam, hogy a szeretet egy érzés. Te hatsz rám, és ez váltja ki. Ugye? Elveszíthető. Eljátszható. Elrontom, és nem szeretsz többé. Értem, én se szeretnélek. Na most miért baj ez, hogyha ilyen képen van a szeretetről? Mert az első feladatunk ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, az az, hogy el kell fogadnunk szeretetet. Most Isten nem ismerjük. Úgy értem, nem látjuk, nem tapasztaljuk meg. Most nem jár kell közöttünk. Hit által tudjuk az ő szeretetét elfogadni. Azaz a mi lelkünk definiálja a szeretetet, és mondja azt, hogy igen, ez ott van benned, és jön felém. És Isten hitet követel. Először én definiálom az ige alapján, és mondom azt, hogy igen, az ott van, jön felém, és aztán tapasztalom meg. Zsidó 11.6. Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten hitet követel. Na most, ha az én definícióm a szeretetről téves, akkor milyen szeretetet fogok elfogadni Istentől? Igen, Uram, te szeretsz engem. Azaz, te is úgy látod, hogy hasznodra leszek valahogy. És pillanatnyilag, mert jól viselkedem, pozitív érzéseket váltok ki belőled, és ennek te örülsz. És valószínűleg ezek a pozitív érzések benned életben maradnak addig, amíg jól csinálom. És ez engem borzasztó boldoggá tesz, meg egy kicsit kifáraszt, mert nagyon kell igyekeznem jól csinálni. És mit tapasztalsz meg, ahogy jön feléd ez a szeretet? Megszabadulsz, könnyed leszel és boldog? Nem. Elviselhetetlen teherként nehezedik rád. És az életed nem könnyebb, hanem keservesebb lesz. Jobb lenne, ha Isten nem is látna engem, mint sem, hogy olyan szeretettel szeressen, mint amivel én szeretek. Mert az egy pillanat alatt gyűlöletre vált. Úgy értem, nem kell sok hozzá. A mai nap valószínűleg elég volt. Ádám, hol vagy? Hát elbújtam, mert tudom, hogy szeretsz. Én meg most ettem meg az almát. És valószínűleg nagyon fogsz vágni. Ezt értitek? Pál azért imádkozik, hogy a szeretetünk gazdagodjon és növekedjen megértéssel és igazi ismerettel. Gőzötök nincs róla, hogy mi ez, ha természeti elmével gondolkoztok. És ezzel nem is tudtok felépülni, hisz a feltételes szeretet nem szabadítja meg a lelket, nem gyógyítja be a sebeket, nem ad természet feletti erőt, nem ad békességet. Csak a természet feletti, az agape szeretet, a feltétel nélküli, amivel Krisztus akkor is szeret téged, amikor épp megölöd. Krisztus szereti a gyilkosait. Szerette azt az embert, aki korbácsolta. Azt, amelyik letépte a szakállát. Szerette azt a latort, aki átkozta őt. Szerette Júdást, aki elárulta. Isteni szeretet. Elég erős ahhoz, hogy ne kelljen reagálnia semmire, hanem csak válaszoljon. Ez a szeretet biztonságba helyez. Ez a szeretet megszabadít. Ez a szeretet átformálja a lelket. Ezzel elindul az autó. Ez 95-ös, a legjobbja, legjobbja. Pont olyan, amilyenek lennie kell. De neked ehhez tudnod kell, és ha a szereteted, a tiéd képes csökkenni, akkor sajnálom, de sose szerettél. Ha az én szeretetem megváltozik a körülményektől függően, a kapott válasz és reakciótól függően, akkor sajnos nem szerettem. És ez elég nagy kudarc keresztényként, hisz ez az egyetlen dolgunk. De ha erre esetleg rájössz, ha egy őszinte pillanatodban azt tudod mondani, hogy a fenébe én nem szeretek. Nem szeretek senkit, sem magamat, se a testvéremet, se a családomat, se Istent. Én nem szeretek. Lehet, hogy ez az egyik legnagyobb győzelmed. Mert abban a pillanatban, hogy ezt felismered, legalább oda tudsz fordulni Istenhez, és azt mondhatod, hogy vak vagyok. Add, hogy lássak. Nincs nekem. Honnan lehetne, én nem vagyok Isten, de el akarom fogadni. Add nekem ezt a szeretetet, hogy legyen. Öntsd ki belém, hogy élhessem. Taníts róla, magyarázz, változtass, hogy lássam, értsem, higgyem, elfogadjam, megteljek vele, és csodák csodája egyszer csak tovább is adjam. Gyümölcsként. Krisztus által az Atya Isten dicsőségére. Igaz? És nagyon sokan, főleg hölgyek, nagyon tiltakoznak az ellen, hogy ők nem szeretnek. Nagyon tiltakoznak. Ez a büszkesége egy lánynak, hogy annyira tud szeretni egy anya a gyermekét, egy szerelmes lánya a vőlegényét, olyan nagy a szeretet, olyan forró a víz, olyan tiszta a víz. De az csak víz. Az az anyag, ami bennünk emberekben van. Az nem az. Az nem az. És ez a ragaszkodás az én nagy szeretetemhez megrabol az igazitól. Jó? Ha tudsz gyűlölni egyik pillanatról a másikra, akkor a szereteted nem az, amivel Isten szeret. Ha a szereteted nő, csökken, ingadozik, attól függően, hogy bánnak veled, akkor az a szeretet nem Istené. És azt hiszem, hogy nem sokunknak lenne dicsekedni valója ezen a szinten. De az nem baj. Erről szól. Mi legalább tanulunk róla. Mi legalább kérjük. Mi legalább felismerjük. Más valaki meg leéli úgy az életét, hogy azt hitte, hogy ő a Jani, közben nem is volt a pályán. Jó? És 1 János 3:14 A gyülekezetnek be kell fogadni a Krisztus szeretetét. Ha ezt nem tesszük, akkor nincs bizonyíték arra, hogy mi tőle vagyunk. Ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor semmivel sem vagyunk jobbak a vámszedőknél. Mi a bizonyíték arra, hogy mi különlegesek vagyunk, ha nem a szeretet? De higgyétek el, azt a szeretetet olyan könnyű önigazsággal, önigazság miatt elhomályosítani, eltorzítani, elrejteni. Jó, és az egész azzal kezdődik, hogy add föl a teperést. Az a szeretet, amivel Isten szeret téged, az feltétel nélküli. Add föl a teperést, mert a teperés mind arról szól, hogy nem hiszed el, hogy szeretnek. Ha elhinnéd, hogy szeretnek, nem tepernél. A kis Zoe, a kislányom, na, az elhiszi, hogy szeretem. Ő nem teper egy picit sem. Gátlástalanul éli azt, amit szeretne. Sír, ordít, belenyúl, lenyúl, ezt csinálja, azt csinálja, bepisül, bekakil, és boldog, és semmi nem zavarja, és csak issza magába a szeretetet. Aztán majd később megtanulja, hogy teperni is kell. És már nem is fogja igazán elhinni, hogy szeretem. Ott lesz a kételj. És ezt kéne nekünk is végre lerendezni. Most Isten vagy megváltott, és szeret, és semmit sem vár tőled, mindent ő akar adni, és azt várja, hogy te gyümölcsként visszatükrözd, megteremd, és ezzel visszatükrözd őt, vagy Isten mégiscsak egy hiányt szenvedő, kicsinyes lény, akinek egy csomó melósra van szüksége ahhoz, hogy végre megcsinálja, amit neki egyedül nem sikerült. A kettő nem egyeztethető össze. Jó, rendben? Kérdés, hozzászólás? Ez jó, nem? Én ezt szeretem. Főleg, hogy realista vagyok, és látom, hogy mekkora kudarc vagyok. Tehát, hogy az önállításnak, ahogy az ember öregszik, egyre kevésbé van értelme. Tudod, amíg az ember fiatal, addig naívan reméli, hogy egy nap majd kinövöm, és tényleg az leszek, aki lenni szeretnék. És ahogy telik az idő, egyre kegyetlenebb a kép. Nem. Ez vagy ajándékba jön, vagy nekem nem lesz meg soha. Oké, az a következő gondolatunk a gyűjtés szelleme. Máté 12:30. Ugye, még mindig a gyülekezet szelleméről beszélünk. 12:30. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Aki nincs velem, ellenem van. Nincs senki földje. Észrevettétek? Aztán máshol mondja, aki nincs ellenem, az velem van. Nincs senki földje. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Vagy jól cselekszel, vagy rosszul. Vagy közeledsz, vagy távolodsz. És gyűjteni azt jelenti, hogy egy helyre hozni. Szinonimája a megbékélni, gyülekezni szónak. Megbékélni, egy helyre hozni, gyülekezni. Ez a szolgálatunk, a gyűjtés. A gyűjtés. Krisztus gyűjteni jött. Hívőket gyűjtünk Krisztus köré. És az ő belévetett hit köré. Embereket gyűjtünk mennyiségben, és embereket gyűjtünk minőségben. Ami alatt azt értem, hogy építjük őket. Krisztusnak növekednie kell közöttünk, és a testvéreinkben. A tékozlás valami ilyesmit csinál, értékel. Azt mondja, hogy nem vagy elég jó. Azt mondja, hogy oké, szedd össze magad. És ez az üzenet, ez semmi mást nem tesz, mint bűntudatot ébreszt, és felszítja a test energiáját. Az értékelés. Olyan könnyű ezt tenni egymással, főleg, hogyha vesztességet érzel elszenvedni a másik hiányosságai miatt. Megint a család egy nagyon jó példa. Ugye az anyós, vagy az após, nem is tudom, gyerekek, férfeleség, ugye, ott van az ő gyengeségeik, azok nem távoli dolgok, amiket tudod, csak el kell pillantani fölötte, és már a feledésbe is merülhet. Nem, az minden nap ott van. Annak a következményeit te aratod. Úgy értem, a gyereked lázadó, és hol lázadó? Otthon. Az orrom előtt, velem, ellenem, az én kényelmetlenségemre, és olyan könnyű értékelni, olyan könnyű ítélni, és ezzel tékozlóvá válni. A másik lehetőség az építés, ami a másik embernek az igazi értékét próbálja kifejezni. A Krisztusban való azonosságára hívja fel a figyelmet. A lázadó fiamnak mondhatom azt, hogy nagyszerű vagy, és hálás vagyok érte. Hé, rendben van, majd ezen a piercingen még gondolkozunk. De nagyszerű vagy, és hálás vagyok érted. És tudod azt, hogy Istennek terve van az életeddel, te egy nap egy király leszel. Piercinggel vagy anélkül, azt még nem tudom, de király leszel. És ez az új azonosság szabaddá tesz minket arra, hogy megszeressük az igazságot. Ez az új azonosság tesz minket képessé arra, hogy ne tegyük meg azt, amit nem akarunk, és megtegyük azt, amit akarunk. Az új azonosságunk szabadít meg minket, nem a bűntudat. És megint nagyon fontos, hogy néha úgy érezzük, hogy azért rendnek kell lenni, a kegyelmet sem osztogathatjuk csak úgy. Nem? Azért van, amikor az ember nem ad csak úgy kegyelmet. Nem? Éreztetek már ilyet? Legalább egy kis nevelési szándékkal. Nem? És azt gondolom, hogy ez nem helyes. A kegyelem feltétel nélküli. Volt feltétele annak, hogy te megtérhess. Amikor elkövetsz egy vétket és megvallod Krisztusnak, 1 János 1.9 szerint van valami feltétel? De a helyreállásnak? Nincs feltétele. Lukács 9, 55-56-ot és János 8, 9-11-et olvassátok majd el. Most nem teszem, mert még végeznünk kell egy másik. Lukács 9:55-56 és János 8:9-11. Úgyhogy persze jogunk van arra, hogy felismerjük dolgokat. Erről beszéltünk, az igaz ítélet, amely szeretetben felismeri a hibát, és szeretetben szeretné helyreállítani a közösséget, a testvért. Nagyon óvatos, fél, hogy maga ne essen ugye az ítélkezés kísértésébe. És pontosan tudja, hogy hé, semmi különbség nincs köztem és a testvérem között. Ugyanazt a kis kupacot én is kinyomhattam volna. Csak épp nem én tettem, hanem ő. És takarítsuk el együtt. Ez rendben van. De ami ezen túlmegy, az egy negatív szolgálat. Ami ezen túlmegy, az ítélkezés, a kárhoztatás, a vádaskodás, az álnok gondolatok, az tékozlás. Ha nem a legjobbat gondolod, ha nem 1 Korintus 13-ban próbálsz mozogni, akkor helyes elmondani azt az imát, hogy Uram, tanítsd ezt nekem. Mert nem teszem. Én értékelgetek. Mérőzsinór van a szememben. Találkozom valakivel, és megmérem. Beszélek a gyerekemmel, és már mérem is. És néha könnyűnek, rövidnek, kurtának bizonyul. Az én szememben. és tékozlok. Elmulasztom azt a kiváltságomat, hogy leleplezzem Isten hihetetlen munkáját, és azt a magasságot, amiben ő emelt minket, és minden testvérünket. Te egy király vagy, egy királynő, aki egy napon ott fogsz ülni Krisztusban, az Atya jobbján. Örökkön örökké. Jó. A királyi törvény. Ki az, aki ismeri a királyi törvényt? Melyik a nagy parancsolat? A szeretet törvénye. Ugye? Szeresd fele barátodat, mint te magad. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, lelkedből és elmédből. És szeresd fele barátodat, mint te magad. És Jézus a bűnösök barátja volt. Jézus majdhogy nem úgy néz ki, mintha a bűnösöket emelte volna fel leginkább. És talán nem a bűn miatt, hanem a bűn ellenére is közepette. Dávid, Jákob, Péter, Mózes, mind gázos emberek voltak. Olyanok, akik bármilyen erkölcsi ítéletben elbuktának. Ugye Mózes, a gyilkos, a menekült, kétes múltú ember, Dávid, szintén ugye, Péter egyszer csak fölállna, ott hallana valami zajt lentről, kapná a laptopját, és rohanna kifelé, és még intene, hogy lehet, hogy nem jövök a következő órára. Miért? Hát mert menekülök a rendőrség elől. Ups, miért menekülsz? Hát, ezt ne kérdezd, üldöznek. És mióta? Hát most már lassan 12 éve. Kitörölnéd a telefonszámomat a telefonodból? Dávidnak menekülnie kellett a király elől. A királynak az volt a programja, hogy Dávidot, a közellenséget, ugye, eltegye láb alól. Aztán Dávid a házasságtörő, és megint gyilkos. Hol a haverod, Dávid? Hát ne is kérdezd. Nehéz dolgok ezek. A Jákob, a csaló, az a neve, csaló. Engem épít. De értenünk kell, hogy a királyi törvény egy magasabb törvény az erkölcs törvényénél. Nem, ezek nem helyes dolgok. De a királyi törvény annyival magasabb annál, amit a tettek szintjén elkövetünk, hogy nem redukálhatjuk, nem zsugoríthatjuk az emberi lehetőségek és képességek szintjére. Isten szeretete megbocsájt minden bűnt abban a pillanatban, amint tudatára ébred annak. És az én szeretetem, ugye a feleségem vét ellenem nyilvánvaló. Sanyi vét a felesége ellen nyilvánvaló. Mit kezdünk vele? Reagálunk? Bosszút állunk? Megsértődünk? Mit csinálunk? Isten szeretete abban a pillanatban megbocsátja a bűnt, ahogy felismeri. Már megbocsájtottam. Azzal, hogy nem is ítélek. Azzal, hogy nem is reagálok. És ez kellene, hogy uralkodjon a mi lelkünkben is. Hogyan? Úgy, hogy ezt fogadjuk el a magunk számára is. Mi által akarok én élni? Hogyan nézek Istenre? Hogy ő így szeret engem? Hogy semmit sem kell tennem, csak ezt a szeretetet elfogadnom? Így élek, ezáltal élek, ez táplál engem, ezzel vagyok közösségben, reggel, délben, este. Mert ha igen, akkor el fogom kezdeni szeretni magamat. Hisz ha látom, ahogy Isten szeret engem, olyan nehéz gyűlölni magamat. Olyan nehéz odaállni Isten elé és azt mondani, hogy hé Isten, persze te feltétel nélkül szeretsz, de csak azért, mert korlátolt vagy. Én pontosan látom magamat, és utálom. én egy nyomorult lúzer vagyok, semmire sem képes. Bele tudnék rugni ebbe a fickóba, csak nem bírok, mert nem bírok kilépni belőle. Olyan nehéz ezt mondani Istennek, mert ezt kéne mondanom ahhoz, hogy gyűlöljem magam, igaz? Miközben látom, hogy ő szeret, és azt mondja, hogy a fiam vagy, a szemem fénye, királyi pap, és helyet készítek neked, és mindent odaadtam érted, és veled való közösségre vágyom. Olyan nehéz azt mondani, hogy hé, te ne szeress engem, vagy jó, te szerethetsz, de én azért gyűlölöm magamat. Olyan ez, mint a családban, amikor az apa szereti a gyerekeket, és a gyerekek meg gyűlölik egymást, és azt mondják, hogy hé, hogy tehetjük, ha másért nem, az apám miatt szeretnem kell őt. És ugyanígy kell magamra is néznem. Hát ha másért nem, azért szeretem magamat, mert Isten annyira szeret téged, te lúzer. Na jó, gyere ide. Lúzer. De megszeretlek, mert az én atyám, aki engem annyira szeret, szeret. És aztán, ha szeretem már magamat, ami szerintem az a legnehezebb, akkor egyszer csak szeretem Istent, és szeretem a fele barátomat is, mint önmagamat. Most is úgy szeretem a fele barátomat, mint önmagamat. Csak abból nem kér. Ebből van a baj. Mondom neki, lúzer. Takarodj az utamból. Szeretlek én. Ha még egyszer megvakarod a hátamat. Jó, a királyi azonosságunkban kellene élnünk, Isten eredeti terve szerint, nem a saját kis kizökkent elképzelésünk szerint. Én egy király vagyok, akit Isten szeret. És ez a szeretet nem változik meg akkor sem, ha megsértik, ez irányítja a gondolatainkat, a viselkedésünket, a nyelvünket. Megbocsájtásra, megbékélésre és helyreállításra indít minket. Ez a kormányzó tan a lelkünkben. Ennek kell lennie. Miről beszélünk? A gyülekezet szelleméről. Miről beszélünk? Az apróbetűs részről, a külső szabály mögött. A lényegről beszélünk. Ugye? Ez az utolsó óránk. A lényegről beszélünk. Aztán lássuk az utolsó gondolatmenetet. Ez a királyi törvény következménye, és ez a teljes helyreállítás. És van itt egy csomó vers, amit megnézhetnénk, és lehet, hogy nem nézzük meg. Ézsaiás 1.18-at nézzétek meg, kérlek, otthon. 1 Korintus 13.7-et. 1 János 1.8.9-et. Zsoltárok 32.1.2-t. 103.12-t. És 51.6-ot. Ezek mind arról beszélnek, hogy az ember szabad. Ezek mind arról beszélnek, hogy Isten megelégedett azzal a fizetséggel, amit Krisztus fizetett a bűneinkért. Ezek mind arról szólnak, hogy Isten nem tulajdonít nekünk bűnt. Arról szólnak, hogy teljesen szabadok vagyunk. Arról szólnak, hogy holott Isten ellenségei voltunk. A férje, felesége, gyerekei lettünk. Az örökkévaló családja. És ez a lényeg, ha a bűnt megvallották és elhagyták, Isten nem rója föl sem a bűn okát, sem magánt a bűnt, sem a bűn következményét. El van intézve. Mennyire? Teljesen. És hogyha ennél többet követelsz, ha a bárány vére nem elég, akkor nem jársz a világosságban. Mi kell ahhoz, hogy egy ember szabad legyen a bűnétől, az okától, magától a bűntől és a következményétől Isten előtt. Mi kell hozzá? Elfogadja, mint a megváltót, igen, de aztán tanít nekünk a Biblia még valamit, amit teszünk. 1 János 1.9. Megvalljuk, ugye? Ez a helyreállás. 1 János 1.9. Meg kell, hogy valljam a bűnömet. Ami arról szól, hogy kifejezem az egyetértésemet Istennel. Isten azt mondja, hogy hé, mit csinálsz? Haragszom a testvéremre. Bocsáss meg, Uram, nem kellene. Sír. Mennyire? Teljesen. Uram, emlékszel, az előbb gyűlöltem a testvéremet, és megvallottam neked. Várj csak, nem emlékszem. De hát 2 perce történt. Megvallottál valamit? Igen, hát arra nem emlékszem. Se a megvallásra, habár talán arra igen, de lehet, hogy arra sem, sem a bűnre, sem az okára, sem a következményére, semmire. Ki van fizetve? El van felejtve. A bűn az örökké valóságban nem lesz része a létünknek. Sem az emléke, sem semmije. A mód, ahogy Isten elbánt ezzel, teljes. Teljes. A szabadulásunk teljes. Isten a mennyben nem egy szépen kifényezett, de azért kripli feleséggel fog összeházasodni, hanem egy tökéletes mennyasszonya lesz. Egy tökéletes felesége. És nagyon fontos érteni, hogy nincsenek különleges bűnök, amik ettől eltérő bánásmódot követelnek. Megbocsájtani, helyreállítani, betakarni, elfelejteni. Ennyi. Ha én követem el, ha másik követi el. És Pásztor Steven sokat beszél itt arról, hogy ugyanez a megbocsájtás, a lehetőség a helyreállásra, a befedés nem csak a gyülekezetnek jár, hanem a gyülekezet vezetőinek is. Igen, egy lelkipásztor, egy tanító sokkal szigorúbb ítéletben részesül, szigorúbb bánásmódban Isten által, mint valaki, aki nem tanít, vagy nem pásztor. Miért? Mert az ő hibája sokakra kihat, és neki igazán komolyan kell ezt vennie. De hé, gondoljátok, hogy bármelyik tanító, vagy bármelyik lelkipásztor ne lenne ugyanolyan nyomorult bűnös, mint te vagy én? Hát ugyanolyan nyomorult bűnös, ugyanolyan hústeste van, és ugyanolyan gyengességei. És persze, ugye a mi gyülekezetünk tanítja azt a 3 nagyon kirívó esetet, amiben egy pásztorral szemben el kell járni, és ez ugye a házasságtörés, a sikkasztás és az eretnekség. Tehát, hogyha elkezd hülyeséget tanítani. De tegyük fel, hogy mondjuk sikkaszt egy pásztor, vagy megcsalja a feleségét, és aztán megtér belőle, megvallja és helyreáll. Na, akkor mit kell csinálni? Bizonyám. És elfelejteni. És ez húzós, ugye? Mert az önigazságunk, a saját rendszerünk nehezen nyeli le az ilyen békákat. De hát ez ugyanaz a víz, amit eddig tankoltunk. Nem bocsájtunk meg magunknak, nem bocsájtunk meg a testvérünknek, és nem bocsájtunk meg a pásztorunknak sem. A sérelmek, a sebek, a vétkek, azok tüskékként ott meredeznek az életünkben, és bántanak minket. Mert nincs igazi szabadulás, nincs sem magunk számára, sem a testvérünk számára, sem a vezetőink számára. Mert beértük egy hamisítvánnyal, mert nem az igazit kerestük. Nem azt fogadtuk el, nem abban élünk, és nem is azt adjuk tovább. Ne így legyen. Ne így legyen. Az igazi szeretet megbocsájt, és az igazi megbocsájtás elfelejt. Úgy dönt, újra meg újra, emiatt a szeretet miatt, hogy nem emlékezik meg a bűnről. Persze senki sem él amnéziában. Tehát, ha nagyon akarnám, én is emlékezhetnék rá, hogy ki mit tett velem. De amikor felsejlik az elmémben, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, itt az uralmam lehetősége. Ez az, amit én nem veszek számításba. erején nem is emlékszem, ennek az értékét nem rovom föl, a vért számítom fel most is. Krisztus bevégzett munkáját, hogy az, ami engem megszabadított, azt törölte el ezt is. Milyen jó, hogy ez nem uralkodik rajtunk. És hányszor kell ezt a döntést meghoznom a szeretet miatt? Ahányszor csak alkalom adódik rá. És ezért van talán az, hogy aki sokat vétkezett, nagyon szeret. Mert aki sokat vétkezett, annak sokszor kellett ezt átgondolnia. És sokszor kellett szembesülnie a Golgota szabadításával, Isten szeretetének az igaziságával. Aki sokszor ült a porban, sokszor érezte, hogy Krisztus odaül mellé és átöleli. Aki büszkén, fennhéjázón jár kell győztesen, az messziről látta csak Krisztust. És fogalma sincs róla, hogy mit jelent, hogy ő szeret. Úgyhogy elmebeli fegyelem. Tudom, hogy miben hiszek. Azt fogadom el, abban élek, és azt adom tovább. Szeretetet és kegyelmet Istentől, mely feltétel nélkül árad felém, átmossa, megtisztítja a lelkemet, egy kormányzó tanná, az érzelmeimen, gondolataimon, szavaimon, hozzáállásomon uralkodó rendszerré növi ki magát, amely aztán szépen gyümölcsként elkezd megteremni az életemben, és folyni, áradni mások felé. És amikor jön valami más, akkor azt mondom, hogy hoppá, itt a lehetőség arra, hogy gyakoroljam a szabadságomat, és azt mondjam, hogy nem. Így én nem gondolkozom, nem, ezt nem gondolom tovább, nem, ezt nem mondom el, nem, ezt nem hallgatom meg, nem, ez nem az, amiben hiszek. Amen. Amen. Oké. Van még 3 percünk. Ha valaki szeretne mondani valamit, mondja el most, vagy hallgasson örökre. Van-e kérdésetek esetleg, hozzászólásotok?
Szeretni magamat?
Hát ez attól függ, hogy milyen szeretettel szeretem magam. És milyen alapon szeretem magam. Miért szeretem magam. Ha amiatt szeretem magam, amivel lenne miért dicsekednem, akkor átmehet büszkeségbe. Ugye ez lenne az, hogy Pál szereti magát, mert farizeus, fedhetetlen, az egyház üldözője. De ha azért szereti magát, mert egy szeretetre méltó lénynek lett teremtve, akit Isten önmagaként szeret, és tökéletességben fog maga elé állítani, akkor szeretheti magát. Szeretem magamat azért, mert Isten szeret engem. De egy még izgalmasabb dolog ebben a kérdésben, és nagyon megértem a kérdést, hogy félünk magunkat szeretni. Ugyanazért, amiért félünk egy bűnös testvér mellett kiállni. Hát ha én nagyon szeretem ezt a bűnös állatot, hát Isten még azt hiszi, hogy én szeretem a bűnét is. Hát még összekever vele. Hát még azt hiszi, hogy én itt tudod, ilyen kis könnyedén kezelem ezt a vallás dolgot, pedig én ezt komolyan veszem ám. Ho-ho! Úgyhogy Sanyi, rugunk egyet, mert láttad, hogy gondolkozott ma reggel. Undorító, fúj, hát milyen ember vagy te. Nem? Nem ezt csináljuk? És ez is megint az önigazságnak egy megint édes perverz rendszere. Nem merem magam szeretni, mert látom magam testben. Ez lehet egy nagyon, tehát tehát itt van 2 dolog. Az egyik a felismerés, ugye? Tehát rengeteg állat van már, bocsássatok meg. Tehát sok világi, szörnyen pusztító, csúnya, gonosz dolog van. És emberek, akik ezt szeretik. Neked lehet egy nagyon világos, tiszta felismerésed rá, hogy ez kaka. Olyan a szaga, olyan a színe, és ha megkóstolnám, az íze is olyan lenne. De nem akarom megkóstolni. És nem is akarok a társaságában sokáig élni. És ezt az embert, aki viszont tudod, ebben él, és vak, azt szeretem. És a kettő között tudod, hogy tudsz különbséget tenni? hogy gyűlölöd valakinek a bűnét és a gonoszságát, de magát az embert szereted. Én nekem ezt Krisztus mutatta meg egyszer, hogy nézz arra az emberre, és képzeld el őt, miután megtért, és Krisztust megtisztította. Képzeld el azon az arcon a jámborságot, a szelídséget, a bűnbánatot akár, a szeretetet, az áldozatkészséget. Csak lágyítsd meg a vonásait, vedd ki a szavakat a szájából, tégy bele másikat, a szívének a motivációit cseréld le Krisztuséra, és egyszer csak látod, hogy ott egy hatalmas lehetőség van, egy gyönyörű ember, aki csak még nem indult el azon az úton, amin mi már igen. A másik, hogy képzeld el gyereknek. Képzeld el, amikor 6 hónapos volt, és még idézőbe téve ártatlan. Ő valójában az az ember. És csak egy jó döntés választja el attól a sorstól, ami a miénk. Ez nekem segített. Nem? Köztünk is vannak emberek, akik lehetnének bunkó verekedők is, nem? Tehát, hogy... Hö? Mit mondtál? Nem? És csak egyszerűen egy ponton elkezdtünk mást enni, másból táplálkozni, és Krisztus megváltoztatott minket. És ugyanezt megteheti bárkivel. Ez nekem segített. Világos? Nem. Ezt én is értem is, és ezzel szerintem sokan így vagyunk. A szeretet, az isteni szeretet 4 részből tevődik össze, és a legfontosabb az agape szeretet. És ez van 1 Korintus 13-ban definiálva. És hogyha megnézed 1 Korintus 13-at, ott 16 jellemzője van leírva ennek a szeretetnek. És ez valójában Isten szeretete, amivel ő szeret téged. Semmi köze nincs az érzelmekhez. Semmi köze. Ez a szeretet egy hozzáállás. Egy elmebeli hozzáállás, ami meggyőződéseken, döntéseken, és egy elmén, egy szíven múlik. Egy hozzáálláson. Eldöntöttem, hogy szeretem. Úgy döntöttem, hogy nem rovom föl a rosszat, hogy nem viselkedek bántóan, hogy nem ítélkezem, hogy nem örülök a hamisságnak, de együtt örülök az igazsággal, hogy nem irigykedem, hogy nem rovom föl a rosszat, hogy mindent hiszek, mindent remélek, és hogy ez sose fog elmúlni. Úgy döntöttem, hogy így fogok viszonyulni. És ez táplálkozik honnan? Az emberben sehonnan. Mert nincs bennünk ilyen. Isten pedig ilyen. Úgyhogy ő kell, hogy ezzel a szeretettel szeressen, én meg kell, hogy kapjam tőle ezt a hozzáállást felém. De ugye hitáltal teszem, ami azt jelenti, hogy nekem előbb meg kell előlegeznem, hogy te most nézel rám, és nem robod föl a rosszat, nem viselkedsz bántóan, nem örülsz a hamisságnak, de együtt örülsz az igazsággal, mindent hiszel értem, mindent elfedezel, mindent remélsz értem, te most ezt teszed felém, és én ebben élek. És ez felépít, ez átalakít. És egyszer csak jön a testvérem, és rosszul bánik velem, és én mindent eltűrök, mindent hiszek, mindent remélek, és én kapom fel a fejem először, hogy ez honnan jön. És nem érzek én semmit, csak így döntöttem. És aztán ezek a döntéseknek lehetnek jutalmazó érzései is válaszként. De a szeretet az egy hozzáállás. A szeretet az egy döntés. Nagyon fontos, férjek. Ó, nem érzem, hogy szeretem a feleségemet. És ez nagyjából azt jelenti, hogy nem is tudod, miről beszélsz. Értem, amit mondasz, de nem tudod, miről beszélsz. Nem szeretetről beszélsz.